helyünket elfoglalva, kedves testvéreim, a gyerekektől elbúcsúzunk, nekik két csoportban lesz most vasárnapi iskola, tehát arra kérjük az első másodikosokat, hogy az óvodásokhoz menjenek be, a harmadik, negyedik osztályosok pedig a felső tagozatosokhoz legyenek kedvesek bemenni vasárnapi istentiszteletre. Mi pedig Isten igére készülve énekeljünk újra egy szép éneket, amit mindjárt ki fognak vetíteni. Jővel, jővel, Immanuel. Jővel, jővel, Immanuel, ez a 683-as énekünk, szintén a Dunamelléki Református Egyházkerület, tehát a püspökségünk által kiadott énekeskönyvből, ezt rendszeresítették is.
fennállva hallgassátok meg ige hirdetésem alapigéjét, úgy, amint Ilva található Pál apostol a korintusiakhoz írt második leveléből. A második levél első fejezetéből, a 18. verstől kezdődően a 22. versig. Isten a tanúm, hogy beszédünk nálatok nem volt igen és nem. Mert az Isten fia, Krisztus Jézus, akit közöttetek mi, tudnélik én, Szilvánusz és Timóteus hirdettünk, nem lett igenné is, meg nemmé is, hanem az igen valósult meg benne. Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a lélek zálogát adta szívünkbe. Foglaljunk helyet, eddig Istenünk írott igéje. Advent egyedik vasárnapja van, meggyújtottuk a negyedik gyertyát az adventi koszorunkon, és ez a vasárnap a felkészülésnek az utolsó alkalma, és sokszor valljuk meg őszintén, hogy a karácsony közelségének az áldozatául is esik. Mert a kapkodás, meg a készülődés, amely körülvesz bennünket, az bennünk is sokszor ott van. Talán utolsó pillanatban érünk ide Isten tiszteletre. Igaz ez a gyülekezetre, ezt tapasztaljuk mi lelkészek is, hogy még sok mindent gyorsan el kell intéznünk. Most mégis azért jöttünk ide, ilyen szép számmal az Isten házába, hogy elcsendesedjünk, és meghalljuk a mai napon is Isten üzenetét számunkra. A felolvasott ige igenről szól. Azt mondja, benne minden, ő benne van az Isten igen, és ezért általa van az ámen is. Hát ha őszintén igent mondanak ránk, az nagyon jó érzés. Persze az is, hogyha mi igent tudunk valamire vagy valakire mondani. Mert ebben az igen mondásban benne van az, hogy elfogadjuk a másiknak a személyiségét, a gondolatait, a cselekedeteit, és úgy, hogy együtt vagyunk, igen, ez így többet hozhat, mint hogyha mi külön-külön tennénk, gondolnánk valamit. Sok helyen elhangozhat az igen. Nekem olyan őszinte és megdöbbentő, amikor például az óvodások az udvaron megkérdezik egymást, hogy lesz-e a barátom. És olyan őszintén fölteszik ezt a kérdést, és erre csak igennel vagy nemmel lehet válaszolni. Aztán később, amikor elmegyünk, mondjuk, aki nem 8 osztályos gimnáziumba megy, hanem 8. után felvételire készül, és akkor ott kimondják neki, hogy igen, fölvettek abba a gimnáziumba, vagy oda, ahova szerettél volna menni. Mennyire jó érzés ez. Vagy egy egyetemi vizsgán, gondoljunk vissza arra, amikor föltették, na, megvan az a mindenki számára mumusként jellemzett vizsga. Ki tudja a maga szakterületéből, hogy melyik volt az a vizsga, amire azt mondták, hogy ha az megvan, akkor már valószínűleg az egyetemet is elvégzi az ember. Aztán, amikor állásinterjún mondják, hogy igen, te vagy az a megfelelő ember, téged vártunk. Jöjj közénk. És aztán persze a híres, boldogító igen kimondás, amikor párt választottunk, és eljöttünk az Isten házába, és áldást kértünk. A Bibliában is vannak ilyen igenek. Sőt, a Biblia első lapján azt olvassuk, hogy igen, Isten igent mondott a teremtésre. Azt olvassuk, hogy igen szép, és igen jó az, amit teremtett. És a könyv vége felé az igénk Jézus Krisztusban mond abszolút igent az emberre. Nagyon fontos, hogy ezt az igent átérezzük, mert így tudunk igazából ámment, úgy legyent mondani rá. Mi azonban sokszor ezekre az apró igenekre koncentrálunk, és arra a nagy igenre, hogy majd mi lesz velünk életünk végén. Hát igen, majd lesz valahogy. Nem gondolkodunk el. És itt ebben az adventi időben szólal meg, és szólít meg bennünket személyünkben az Úristen, amikor azt mondja, hogy Jézus Krisztusban én igent mondtam rád. Elég nyitottak vagyunk-e erre, hogy amikor az adventi dallamokat énekeljük, persze ilyen zúgó, sípoló hangok közepette, vagy amikor majd a betlehemi műsort halljuk, akkor megértjük-e azt, hogy mit jelent az, hogy Isten igent mondott rád. Jézus konkrét érkezéséről szól, hogy személy szerint értünk. Érted és értem jött erre a világra. Isten miránk mondott igent. Igent mondani persze elköteleződést is jelent. És ezt mondhatjuk, hogy bátorságot igényel az ember részéről. Sokszor ostorozzák a mai 20-as, 30-as generációt, főleg az idősebbek, hogy nem tudnak elköteleződni, nem tudnak igent mondani. Persze vannak kivételek. Hanem annak a korát éljük, amikor a házasság kötéskor is esetleg még felmerül a szerződésnek a ténye, hogy azért mielőtt összeházasodunk, írjunk egy házassági szerződést, hogy ki amit hoz ebbe a házasságba, az esetleg válás esetén majd külön-külön kerüljön elszámolásra. És mi ilyenek vagyunk? Biztosítékot akarunk. Apróbetűs részeket leírunk. Feltételeket szabunk. És gondoljunk bele, hogy Isten az első karácsonykor, amikor Jézus Krisztust elküldte, akkor értsük jól, hogy egyfajta ilyen felelőtlen módon tette ezt. Várja az embernek a válaszát, az igent mondását, de ez csak válasz lehet arra, amit ő maga Jézus Krisztusban már elénk tárt. Mi olyan sokszor inkább a csalódásokra koncentrálunk. Hogy igen, én egykor igent mondtam, de hát a férjem már nem is úgy viselkedik, már nem szeret úgy, nem hoz virágot, vagy nem lep meg ajándékkal. Persze most nem a saját házasságomról beszélek, de hogy inkább sokszor az elvárások tüzében élünk. És ez karácsonykor talán még inkább így van. Ilyenkor mindig mindent olyan szépen, olyan tökéletesen akarunk megcsinálni. És aztán, ha mondjuk az egyik rokon késik valami ok miatt a családi ebédről, akkor utána puffogunk, hogy hát miért nem tudott időben elindulni. Tudta, hogy egy órakor mindenki ott ül majd az ünnepi asztalnál. Vagy netalántán megbeszéltük, hogy ő mit hoz, és nem azt hozta, vagy nem úgy hozta, vagy nem azt csinálta, ahogy mi elképzeltük. Mert van bennünk egy megálmodott ünnep, én is nagyon sokszor évekig egy ilyen álomban éltem, hogy mindent előtte meg kell tenni, hogy akkor az az este tökéletes legyen. És aztán egy idő után eljut az ember oda, hogy engedjük el, mert úgysem lesz tökéletes. És azt gondolom, hogy leginkább a fiam világított rá erre a héten, amikor azt mondta, hogy édesanyám, tudod, én nem is annyira a karácsonyt szeretem, hanem a rávaló készülődést. És úgy elgondolkodtam, hogy igen, hogyan készülődöm én? Mi van bennem? Feszültség van bennem, hogy jaj, csak minden meglegyen. Hú, kit felejtettem ki a karácsony ajándékok sorából. Milyen részt nem vettem meg, milyen alapanyagot nem vettem meg a karácsonyi ebédhez. És akkor már, amikor ilyen görcs van az emberben, akkor pont a lényegét veszíti el. Az ünnep lényegét veszítjük el. Hogyan kapcsolódik ez a felolvasott igéhez? Úgy, hogy Pál apostolnak is voltak tervei, elgondolása, és ezt el is mondta a korintusiakhoz, hogy készül hozzájuk, el fog hozzájuk menni. Azonban valamilyen ok miatt ez nem jött össze, nem sikerült. És a korintusiak egy része Pál utazási tervében csalódott, és azt mondták, hogy hát ilyen ember megígér valamit, és aztán nem teljesíti. És ezeket az utazási terveket, ezt a csalódást, ezt kivetítették Pálnak az egész személyiségére, és azt mondták, hogy hát, aki ilyet mond, és nem tartja a szavát, akkor az olyan ember is. És Pál apostol védekezése nagyon egyszerű volt, és nagyon gyakorlati. Az egyik német teológus ezt így írja, hogy Pál itt egy nagy összefüggésbe helyezi az életét. És idézem most. Szerinte ugyanis a leghétköznapibb ügyet sem lehet a nagy egészből kiragadva jól megoldani. És ugyanakkor egyetlen helyes teológiai felismerés sem lehet olyan elvont, hogy annak ne legyen gyakorlati következménye. Igen, Isten igent mondott ránk karácsony ünnepén, és próbáljuk meg, hogy ne ragadjanak ki bennünket ebből a gondolkodásból, ebből a gondolatmenetből, ebből az élményből és érzésből, a kisebb csalódások és konfliktusok, amelyek lesznek, óhatatlanul jönni fognak. Igen ám, de mondhatják némelyek közületek, hogy azonban van, amikor lehetetlen igent mondani. Lehetetlen igent mondani, amikor azt hallom, hogy advent hetében ártatlan gyermeket gázolnak halálra. Vagy lehetetlen azt mondani, amikor beteg ágy mellett vagyok, hogy erre én hogyan mondjak igent. Vagy éppen én fekszem a beteg ágyon. Az Isten ezt várja, hogy erre is igent mondjak. Vagy amikor látom egy ártatlannak a szenvedését. Vagy amikor éppen karácsony előtt egy kedves szerettemet, hozzátartozómat veszítem el. Hogyan mondhatnék erre igent? Német teológus azt mondja erre, hogy Istennek nem az a dolga, hogy ott, ahol az emberek, a világ vagy a természet hűtlennek bizonyul, hogy gyorsan beugorjon és rendbehozza a dolgokat. Isten igenje Jézus Krisztusban szólal meg, hogy amikor a nehéz helyzetekre is tudjak igent mondani. Tudjam azt mondani, hogy nem tudom miért, vagy éppen miért most, vagy miért éppen velem történt mindez, de bízom az Istenben. Bízom abban, hogy ő tudja, hogy mit, miért és mikor enged meg számomra. Mert ha Isten igényét Jézus Krisztusban fogadjuk el, akkor a saját életünket is ebben a bizalomban élhetjük, hogy rábízzuk a hétköznapjainkat, rábízzuk az ünnepünket. És nagyon fontos azt látnunk, hogy Istennek nem az a célja, hogy fájdalommentessé tegye az életünket, bármilyen nehéz is ezt kimondani, hanem az a célja, hogy ki tudjuk mondani, amikor nehéz helyzetben vagyok, hogy de hogy vagy velem most, Istenem, ebben a helyzetben. Nem azt, hogy hol vagy, nem azt, hogy miért történt mindez, hanem hogy vagyunk most mi együtt ebben. Erre igent mondani azt is jelenti, hogy lemondok arról, hogy mindent a saját kezemben tartsa. Ez háziasszonyoknak a nagy veszedelme, hogy mindent a kezünkben akarunk tartani, az ünnepnek a menetét is úgy akarjuk irányítani, és vannak ilyen típusú emberek is, akik szeretnek mindig mindent kontrollálni. És aztán kimegy lábunk alul a talaj, amikor azt érezzük, hogy vannak olyan erők, hatalmak, betegségek, amelyek fölött mi nem vagyunk urak. Tudunk-e ilyenkor az Istenben bízni? És tudunk-e akkor is benne bízni, amikor esetleg nem értjük, hogy miért történt mindez? Mert Isten nem fájdalommentessé akarja tenni a földi életünket, hanem az üdvösség ajándékával akar megajándékozni bennünket. Igent mondott ránk, üdvösséget ajánl föl számunkra. És ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ez az igent mondás, ez közösséget is terem. közösséget teremt egymással Jézus Krisztusban. Nem úgy, hogy valamit elutasítok vagy tagadok, hanem egy pozitív értelmű közösséget, hogy valaki maga, a megszületett Úr Jézus Krisztus, a megváltó az, aki összefog és összeköt bennünket. Pál apostol ilyen közösség élményt ír le a korintusiakkal, és ezért nem tudja azt vállalni azokkal a közösséget, akik minden áron a konfliktust gerjesztették a gyülekezetben. Arról beszél, hogy mindez a Szentlélek ajándéka által lehetséges. Ő az, akiről azt mondja, hogy minket veletek együtt Krisztusban megerősít, felken, pecsétjével eljegyez, és a lélek zálogát adja nekünk. A felkenetés, ezt jól tudjuk, többször hallhattuk erről a szószékről, az Isten tulajdonát fejezi ki. Egy bizonyos feladatra kentek föl királyokat, prófétákat, és ennek mi, ennek a felkenetésnek részesei lehetünk. Mi, mint közösség, mint gyülekezet, az Isten tulajdona vagyunk. Erről beszél Pál, amikor azt mondja, elpecsételt bennünket. És a foglaló, amit az Isten kifizetett, értünk. A lélek zálogát adta a szívünkbe. Az Úristen adja meg nekünk ezen az utolsó adventi vasárnapon, hogy ezzel a lelkülettel készüljünk az előttünk lévő ünnepre. Tudjunk nyitottak lenni, befogadók lenni az Isten legnagyobb igénye Jézus Krisztus előtt. Amen.